Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező közélet és kulturális podcastja. Én Majácsik Jójó vagyok, a Budapest Pride egyik sajtószóvivője és filmesztéta. Most is a 444 stúdiójából jelentkezünk. Ez a podcast ingyenes és továbbra is így fog maradni, de hogyha szívesen támogatnátok a munkánkat, akkor a weboldalunkon megtehetitek a budapestpride.hu per támogatás menüpont alatt, illetve most már jelentkezhettek önkéntesnek is a fesztiválra és a felvonulásra. Ezt is a honlapon tehetitek meg a Legyél az önkéntesünk menüpont alatt. Ma egy nagyon izgalmas vendégem van, Súlyok Viki, a Magyar Aszexuális Közösség egyik alapítója. Szia, Viki!
Szia!
És hát az apropó, ami miatt itt vagy, igazából ilyen dátumokkal fogunk kezdeni. Ez nem titok, hogy ezt a műsort előbb vesszük fel, de április 6-án fogjuk publikálni, és ez a nap az aszexuálisok számára érdekes. Elmondod nekünk, hogy miért?
Április 6-a az aszexualitás nemzetközi napja.
És mi történik ezen a napon, és szerinted mi a jelentőség ennek a nemzetközi napnak?
Szerintem tök fontos az, hogy legyen egy olyan nap, amit az aszexualitásnak szentelünk, főleg azért, mert ez egy iszonyatosan láthatatlan szexuális irányultság. Az emberek vagy nem tudnak róla, vagy ha már hallották ezt a szót, akkor full félreértik, hogy miről szól ez az egész.
Tehát tulajdonképpen az embereknek a edukálására is fel lehet használni, hogy ugye minél többet beszéljünk magáról, erről a szexuális orientációról. Mi is fogunk erről sokat beszélni ma. Egyébként, amikor te találkozol emberekkel, akik korábban még nem hallottak az aszexualitásról, akkor mit vettél eddig észre, hogy érdeklődőek, kíváncsiak, mernek kérdezni?
Fú, hát erre így nagyon hosszú választ tudnék adni. Vannak nagyon sokan, akik érdeklődőek, vannak, akik kíváncsiak, rengetegen vannak, akik így vállat vannak, hogy jó, és vannak olyanok is, akik invalidálgatnak különböző olyan megjegyzésekkel, hogy nekem is volt már 3 hét az életemben, amikor nem szexeltem, erről minek annyit beszélni. Általában ettől szoktam így főleg megőrülni. Az érdeklődés meg a kíváncsiság az szerintem nagyon-nagyon pozitív. Olyan is előfordult már, hogy valakivel felmerült ez a téma, és közölte, hogy ja, amúgy én is rajta vagyok az aszex spektrumon, és ez itt tök jó volt.
Na, és ha már dátumoknál tartunk, mert hogy mondtam, hogy ugye nem véletlenül most van ez a podcast, hogy április 15-én lesz Magyarországon az első aszex felvonulás. Erről majd kérdezlek hosszabban is, de röviden mesélj róla, hogy hogy merült fel az ötlete, miért gondoljátok, hogy fontos, nagyjából mi várható a felvonuláson?
Fú, hát az ötlet az úgy merült fel bennünk tavaly, hogy Pride-ra, Budapest Pride-ra ki szoktunk menni aszex egyesületként, zászlókkal, és az mindig egy ilyen szuper élmény volt, de arra gondoltunk, hogy tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan felvonulás, ami csak arról szól, hogy ez most az aszex spektrum, és akkor jöjjenek aszex emberek és támogatóik természetesen. És nehéz volt megtalálni ezt a dátumot, először április 6-ához akartuk kötni mindenképpen. A nemzetközi nap miatt. És akkor gondolkoztunk, hogy legyen az utána lévő szombaton, de az pont húsvét idén. Tehát igen, akkor az így nem fog összejönni, akkor legyen az előtte lévő szombat, az április 1, és beszéltünk arról, hogy ez egy tök jó dátum lett volna, de aztán felmerült bennünk az, hogy a bolondok napja miatt lehet, hogy ez nem a legszerencsésebb, hogy olyan éretlen poénkodásra adhat mondjuk okot, amit mi mindenképpen szeretnénk elkerülni. Úgyhogy ezért találtuk, hogy jó, hogyha előtte nem lehet, utána rögtön nem lehet, akkor legyen a következő héten. És akkor így lett ez az április 15. Reméljük, hogy az idő is már jobb lesz. Budapest belvárosában fogunk felvonulni, az Erzsébet téren lesz a gyülekező, és a Hősök terére fogunk menni. Beszédeket természetesen tervezünk.
És tudjátok már, kik lesznek a beszédmondók, vagy elárulhatod ezen a ponton?
Még nem tudjuk, hogy kik lesznek a beszédmondók. Szerettünk volna hívni külföldről aktivistákat, de erre nem jött össze a pénz, úgyhogy ez most el fog maradni. Úgyhogy az egész rendezvény az magyar nyelven fog zajlani. Természetesen, hogyha külföldiek jönnek, nagyon szívesen tolmácsolunk a fülükbe fülbesúgós módszerrel, de a rendezvény hivatalos része az teljesen a magyarországi aktivizmusra fog épülni.
Aj, tök jó, nagyon várom, már kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Akkor lépjünk egyet vissza, főként azok miatt, a hallgatóink miatt, akik esetleg nincsenek tisztában, hogy mi is az aszexualitás, hogy beszélgessünk kicsit erről a szexuális orientációról, és én ezzel kapcsolatban szedtem össze neked egy csomó kérdést, főleg amiatt is, mert amikor abba botlottam, hogy még egy szexuálpszichológus Hevesi Kriszta sincsen képben, és itt most látnotok kellett volna Vikinek az arcát, képben azzal, hogy mi is az aszexualitás, szóval, hogy egy eléggé, nekem az az érzésem, hogy egy eléggé sűrű köt fedi ennek a szexuális orientációnak a fogalmát, és ha már említettem Hevesi Krisztát, ő gyerekkori traumákhoz köti, meg talán azt olvastam, hogy pornófogyasztást sejt mögötte. Szóval, hogy mi is tulajdonképpen nagyon röviden az aszexualitás, hogyan tudod egy mondatban definiálni?
az egymondatos definíció az az, hogy a szexuális vonzalom teljes vagy részleges hiánya.
És ahogy ezt már az előbb mondtad is, hogy itt létezik egy spektrum, esetleg arról tudunk beszélni, hogy mit jelent ez, amikor spektrumról beszélünk?
Igen, abszolút. Vannak az olyan arcok, mint én, akik 100%-osan aszexek, még soha nem éreztek szexuális vonzalmat, viszont vannak olyan emberek is, akik az aszexualitás és a nem aszexualitás közti mezgyén helyezkednek el. Nagyon ritkán éreznek szexuális vonzalmat, vagy bizonyos körülmények között éreznek szexuális vonzalmat, viszont annyira nem erősen és nem elég gyakran ahhoz, hogy azt mondják magukról, hogy ők, és akkor most itt bedobnék egy fogalmat. Tehát ők nem mondják magukról azt, hogy alloszexuálisak. Az alloszexuális fogalmat azt az aszex közösség azokra az emberekre alkalmazza, akik nem aszexek. Tehát mondjuk itt vannak az aszexek, itt meg vannak az alloszexek. Ezt most persze a hallgatók nem látják, de így mutogattam. És egy alloszex ember az lehet hetero, homo, bi, pán, omni, amit akarunk. És én nagyon szeretem ezt a spektrum szemléletet, mert hogy ez egy ilyen tök megengedő dolog, hogy mondjuk, hogyha valaki 60 éves korában életében egyszer érez szexuális vonzalmat, attól ő még maradhat aszex, csak akkor rájön, hogy ő mondjuk nem 100%-osan aszex, hanem mondjuk rajta van a spektrumon, de csak 99,7%-ban aszex.
Igen, mint ahogy például egy leszbikus nő is érezhet az élete folyamán mondjuk egyszer vonzalmat, vagy akár kétszer is mondjuk egy férfi iránt, attól ő még leszbikus marad, főleg, hogyha ugye így definiálja a saját szexuális orientációját. Ami szerintem még egy érdekes kérdés, és nagyon sokszor felszokott merülni, és te is az interjúidban szoktál erre utalni, hogy gyakran azért értik félre ezt a szexuális orientációt, mert hogy nem tesznek az emberek különbséget a libidó és a szexuális vonzalom között. Hogy hogyan lehet ezt szétszálazni, hogy így tényleg érthetővé, kézzelfoghatóvá váljon az emberek számára az aszexualitás?
Hú, ez megint egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy megpróbálkozom a válaszadással, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval, hogy a szexuális vonzalom az valami olyasmi, amit egy másik emberre irányítunk. Én meglátom a Klárit, és teljesen rágerjedek a Klárira. És akkor nem akarom mellette a Zsuzsit, meg a Bélát, hanem a Klárit, hozzávonzódok. A libidó meg olyan, mint hogy mondjuk éhes vagyok, és mondjuk én nagyon nem szeretem, fú, milyen kaja valamit nem szeretek, mondjuk a spenótot, bár szeretem, de mindegy, a spenót az mindenkinek ilyen kedvenc gyűlölt étele. Szóval, hogy éhes vagyok, nem vagyok oda a spenótért, de megeszem. És azt mondjuk nem a spenótra irányítom, hogy gyere spenót, ha bekaplak, hanem csak az éhségemet elégítem ki a spenóttal. És ez az én fejemben ez így iszonyatosan elválik ez a két dolog, és tudom, hogy tök nehéz őket elhatárolni, mert hogy arra gondolunk, hogy van a libidó, meg van a vonzalom, és akkor azokat így nem szálazzuk szét, hanem hogy nekem mondjuk van egy libidóm, van egy partnerem, és akkor mindenki számára egyértelmű, hogy akkor én ez iránt a partner iránt érzek egy csomóféle dolgot szexuális értelemben. És szerintem az a nagyon-nagyon nehéz, hogy a libidó az ezer dologtól függhet, hogy mondjuk nem tudom hormonális szinten hogyan állok, meg stb.
Vagy akár a stressz, milyen stressz helyzetben vagyok.
Tök jó, hogy említetted a stresszt, mert hogy én nagyon gyakran hallok ilyesmit, hogy ja, a szexualitás, ja, én is már 2 éve nem szexelek a Józsival. És hogy az ilyen, én nem fogok belelátni senkinek a fejébe, és hogy nem tudom, hogy ki hogyan határozza meg magát, de az, hogy valaki a Józsival 2 éve nem szexel, az nem a szexualitás, hanem az ezer dolog lehet. Nem tudom, tényleg stresszelnek, és ott a gyerek, és ezer más dolog van, és tényleg nincs arra idő, hogy bebújjanak az ágyba közösen. Vagy mondjuk a Józsi nem túl jó az ágyba, és megunta a partneret, tehát bármi miatt. Viszont az, hogy vonzódunk-e, az egy teljesen más szinten mozog. És mondjuk én lehet, hogy vonzódok a Józsihoz, de nem szexelek vele, mert pont egy olyan életszakaszban vagyok, hogy állandóan stresszelek, és nem tudom, a főnököm mindig így a fejemhez vágja a dokumentumokat a munkahelyemen.
De akkor ez azt is jelenti, hogy ne gondolják azt az emberek, hogy aszexuális embereknek nem lehet libidója.
Igen, abszolút. És akkor itt szokott lenni az, amikor így beszélgetek valakivel az aszexualitásról, hogy igen, ez a vonzalomról szól, és akkor, amikor esetleg rátérünk arra, hogy de igen, nekem lehet libidóm, meg bármilyen aszex embernek lehet libidója, na akkor ott nem nagyon tudnak mit reagálni, mert nagyon-nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, aszexualitás egyenlő no sex. És ezzel én túlságosan sok mindent nem tudok kezdeni, mert szerintem a vonzalom az tényleg annyira más szinten működik, mint az, hogy most van-e libidóm, meg nem tudom megnézni a jóképű fiúkat a metrón, meg ilyesmi.
Visszatérnék még egy kicsit, hogyha nem bánod a trauma kérdésére, amit ugye Hevesi Kriszta kapcsán vetettem fel, hogy te mit gondolsz arról, hogy ha valaki azon gondolkozik, hogy aszexuális-e, akkor te mondjuk mit ajánlanál, mit tanácsolnál neki, hogy hogyan járjon el, honnan tudja azt, hogy ez számára valóban egy szexuális orientáció, vagy esetleg vannak az életében feldolgozatlan traumák, amiken, hogyha mondjuk dolgozna például egy terápia keretében, akkor lehet, hogy egyébként visszatérne a szexuális vágya. Tehát, hogyha téged valaki megkeres egy ilyen kérdéssel, akkor hogyan reagálnál rá, vagy hogyan szoktál rá reagálni?
Hát ez nagyon attól is függ, hogy mennyit aludtam előtte.
Most mennyit aludtál?
Nagyon keveset. de megpróbálok valami összeszedett választ így összehozni. Szóval, hogy mindig azzal kezdjük, hogy a szexuális orientációdat csak te magad tudod. Azt nem fogja neked megmondani se a pszichológusod, se a szomszédod, se a gimis matek tanárod. És akkor, hogyha idáig eljutottunk, az már egy tök jó dolog, mert szerintem így a környezetünkben, meg a világban van egy ilyen tök erős nyomás arra, hogy a szexnek lenni az para. Tehát legyél hetero, az a legjobb. Heterónak lenni ugye a legjobb, meg a legfrankóbb, meg a legkönnyebb, de ha nem lehetsz hetero, legalább meleg legyél. Ha az se jön össze, akkor mondjuk biszexuális, na-na, nem próbálod meg? Szóval valami ilyesmi nyomást így nagyon-nagyon gyakran érzek.
Tehát ezt meg szoktad kapni, hogy na de azért Viki, nehogy már senkihez nem vonzoltjál.
Fuha, nagyon-nagyon gyakran. Uh-huh. Én személy szerint nagyon gyakran megkapom azt, hogy de hogy lányokkal próbáltad már? Uh-huh. Oké, ez igazából így amiatt szokott dühíteni, és mindjárt visszatérek a kérdésedre, csak ezt a kitérőt muszáj megtennem, szóval ez amiatt dühít, mert egy hetero ember soha nem invalidálnak azzal, hogy de Józsikám, láttad már, hogy a Béla milyen jó ki van gyúrva. Uh-huh. És hogy egészen addig...
Próbáltad-e már Bélával?
Igen. Egészen addig, amíg a hetero Józsit ezzel nem piszkálják, addig tök jó lenne, ha az aszex Vikit se piszkálnák ilyesmikkel. Na de visszatérve a kérdésedre. Szóval, hogy így a traumákkal kapcsolatban szerintem a trauma az életünk minden szeletére hatással van, meg hatással lehet természetesen, és abszolút nem zárom ki, hogy a vonzalomra is hatással lehet, viszont nagyon-nagyon gyakran, amikor arról beszélünk, hogy trauma, és akkor kettős nyíl a szexualitás, akkor igazából arra gondolunk, hogy trauma, mondjuk egy nőt megerőszakolnak például, és akkor ő nem kívánja a szexet. Az a nő nem biztos, hogy a szex lett a traumája miatt, hanem egész egyszerűen van benne valami idegenkedés, meg félelem, meg egy rakat iszonyatosan negatív érzés, mondjuk a szexel kapcsolatban. És hát nekem van egy rakat traumám az életemben, Magyarországon nőttem fel, nőként vagyok szocializálva, nem emiatt lettem aszexuális, hanem amiatt lettem aszexuális, mert hogy így fogantam, és hogy amióta az eszemet tudom, ilyen vagyok, csak persze sokáig nem voltak rá szavaim, hogy mi vagyok, mert hogy így a környezetemből nem nagyon hallottam arról, hogy ilyesmire így van lehetőség. De az tök fontos így, és a szexkörökben ezt mindig mondjuk, hogy persze, hogyha traumáid vannak, és szenvedsz miattuk, igen, menjél el kereszt szakembert, próbáld meg feldolgozni. Az, hogy aztán annak a vége mi lesz, hogy te a szex maradsz, vagy rájössz, hogy a szex vagy rájössz, hogy nem vagy a szex, vagy rájössz, hogy ott vagy valahol a spektrumon, de nem tudod magad teljesen belőni, csak hát úgy nagyjából, az egy nyilván teljesen egyéni út mindenkinek. Van egy nagyon kedves aszex barátom, aki teljesen aszexnek vallja magát, viszont őt szexuális jellegű traumák érték gyerekkorában. És ő személy szerint azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy az aszexualitása összefügg ezekkel a traumákkal, de hogy ő a traumáit feldolgozta, és tökéletesen oké azzal, hogy ő aszexuális.
Ha már felmerült a szakembereknek a kérdése, azt gondolom, hogy aszexuálisak számára is kiemelten fontos lehet, mint akár mondjuk biszexuálisak, leszbikusok, melegek, transzneműek számára is, hogyha mégis szakemberhez fordulnak bármilyen más traumájuk, vagy bármilyen életkérdés kapcsán, akkor egy megfelelő szakemberhez kerüljenek, ugye úgynevezett affirmatív pszichológusokhoz. Vannak-e Magyarországon ilyen szakemberek, akikhez lehet fordulni, akikhez bizalommal lehet fordulni?
A Magyar Aszexuális Közösség az összeállított egy listát olyan szakemberekről, akikhez egy aszex ember bizalommal fordulhat, és hát ez a lista meglehetősen kurta, azt kell, hogy mondjam. Tudunk pszichológusokról, akik aszex támogatók, úgyhogy léteznek.
Ez mondjuk azért jó hír.
Ez nagyon jó hír, úgyhogy mindenki, aki az aszex spektrumon van és hallgat minket, az örüljön, mert hogy fog tudni találni szakértő segítséget. Mi írtunk egy füzetet az aszexualitásról, amelyet főleg pszichológusoknak szánunk, és történt egy olyan tök érdekes dolog, hogy egy pszichológus csinált valami TikTok videót az aszexualitásról, és volt benne olyan dolog, ami nem volt teljesen helytálló, és ezt a videót valaki így belinkelte az aszex csoportba, és akkor megnéztük, és akkor láttuk, hogy van benne mondjuk két olyan megállapítás, ami helytelen.
Ez egy olyan, bocsánat, egy olyan pszichológus volt, aki már rajta volt a ti listátokon, vagy egy...
Nem, ő nem volt rajta a listánkon, ő egy ilyen teljesen random arc. Aha. És minden esetre megkerestük a neten, megtaláltuk az e-mail címét, írtunk neki egy e-mailt, megírtuk, hogy figyelj, köszi, hogy foglalkozol a témával, tök jó ez a TikTok videó, örülünk a láthatóságnak, de ez itt nem állja meg a helyét. És ő kb. 3 másodpercen belül válaszolt, hogy köszi szépen, nekem ez egy nagyon jó fejlődési lehetőség, segítsetek.
Úgyhogy milyen jól vette a feedbacket.
Igen, tök jó volt, nagyon örültünk neki. Főleg azért, mert Hevesi Krisztinának is írtunk egy e-mailt, amikor kijött egy elég hosszú videója, ahol szentelt pár percet az aszexualitásnak, és rendkívül nagy ostobaságokat mondott, és ő nem reagált abszolút a megkeresésünkre. Uh-huh. Na minden esetre, nagyon nagy kár, ez az arc így reagált, és akkor írtunk neki, hogy figyelj, mi csináltunk egy füzetet pszichológusoknak, ha érdekelt vagy, akkor itt a PDF, egyébként meg eljuttatunk hozzád néhány fizikai példányt, és ez meg is történt.
Ritka az ilyen, de nagyon jó.
Igen, tök örülünk, úgyhogy hallgatsz minket, köszönjük.
Meg ezek szerint ez is azt támasztja alá, hogy érdemes mindig visszajelzést adni, mert valaki jól fogadja, és akkor hát ugye meg is köszönte nektek igazából, hogy segítetek őt abban, hogy ő tovább tudjon szakmailag fejlődni, szóval ez nagyon szuper. Akkor, hogyha bárkinek affirmatív pszichológusra van szüksége, tudtok segíteni, ez is egy nagyon, nagyon jó hír. Egy kicsit témát váltva áttérnék olyan kérdésekre esetleg, amiket megkaphattál, vagy megkaphattok egyébként emberektől, például, hogy mi a helyzet az orgazmussal, hogy akkor az a szex embereknek nincs orgazmusa, vagy nem vágynak orgazmusra, vagy hogy mi van akkor, amikor egy aszex ember mégis szexel egy másik emberrel.
Hú!
Nézzük az orgazmust először.
Nézzük az orgazmussal, az mindig egy jó téma. Én mindig arra szoktam gondolni, amikor itt sajnálkoznak, hogy jaj, te szegény, te aszex vagy, neked az életed egy ilyen sivár, sivatag, még szépen alliterált is, na, szóval, hogy milyen rossz nekem, és akkor így kitörlik a könycseppet a szemükből, mert hogy neked biztos szörnyű a szexuális életed, és én mindig arra gondolok, hogy nekem pont olyan a szexuális életem, amilyennek én akarom, hogy legyen. Tehát az én szexuális életem a 100%-osan kielégítő.
Köszönöm szépen, neked ez is szuper.
Igen, és egy aszex ember, aki mondjuk nem akar szexelni, és nem szexel, akkor az ő szexuális élete szerintem szuper. Míg egy olyan ember, aki bármilyen okból nem akar szexelni, de rákényszerül, mert társadalmi nyomás, meg most már 18 éves vagy, és még soha nem láttalak senkivel, meg esetleg otthon van a partnered, meg... Tehát, hogy egy olyan ember, akire ezek az iszonyatosan durva nyomások így ráterhelődnek, és ha ez az ember így ez alatt a nyomás alatt így jó, rendben, hát akkor csináljuk, de nem akarja egyébként, hát akkor neki a szexuális élete szörnyű, szerintem. És ez tök független attól, hogy ő hetero, homó, bi, aszex, vagy bármicsoda. És én az orgazmusra egyébként úgy gondolok, hogy egy ilyen iszonyatosan jó élettani cucc, nem tudom, endorfint szabadít fel, ellazít, tök jól lehet utána aludni, mit tudom én, a fájdalom küszöbét emeli az embernek. Szóval, hogy van egy rakat pozitív élettani hatása, nem csak partnerrel lehet elérni. És egyébként a partner nélküli szexhoz mindenki számára nyitva, nyilván nem csak egy aszex ember számára, viszont valóban nekem van egy csomó aszex barátom, akik kapcsolatban élnek, párkapcsolatban, és szexelnek a partnerükkel. És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy ha valakivel erről beszélek, akkor az a szívéhez kap, hogy na de hogy ez mégis hogyan.
Mert akkor hogy... most az hogy lehet? Hát, most akkor a szex, vagy nem a szex, most akkor teljesen össze vagyunk zavarodva, ugye?
Igen, abszolút. Hát én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a szexuális aktust azt egy rakat dolog motiválhatja. Persze az, hogy vonzódok valakihez, igen, ez mondjuk egy elég erős motiváció. De mondjuk az is motiválhatja, hogy már megnéztem mindent a Netflixen, és semmi érdekes nincs ott, éppen unatkozom otthon. Vagy mondjuk van egy partnerem, akihez mondjuk vonzódom romantikusan, szerelmes vagyok, beléttök sokat jelent nekem, és át akarok vele élni egy intim élményt. És a szexualitás az úgy viszonylag intim, azt hiszem ezt így be lehet látni. Az nyilván egy csomó minden másról is át lehet élni az intimitást. De mondjuk ez egy tök valid ok arra, hogy akkor most mi szexeljünk. Tehát egy aszex ember ilyen okok miatt szexelhet, egyrészt, másrészt a spektrum szemlélet, amiről beszéltünk már, mondjuk, ha valaki nem teljesen aszex, akkor ő mondjuk érezhet szexuális vonzalmat a partnere vagy bárki más iránt, és akkor neki már ez a motiváció is ott van. Ami engem így személy szerint nagyon szokott bántani, hogyha egy kicsit visszakanyarodhatunk az orgazmusra, hogy jaj, ti szegények meg, hogy nektek nem tudom, még soha nem volt jó szex az életetekben, ezt nagyon gyakran megkapom, hogy de biztos csak még nem szexeltél jót, és biztos ezért vagy aszex, mert az én péniszemre még soha nem pattantál fel. Jó, ez való igaz, és nem is fogok. Igazából így arra gondolok, hogy azt mondjuk tudjuk, hogy a cis férfiak és a cis nők között iszonyatosan durva orgazmus szakadék van, hogyha hetero emberekről beszélünk. Tehát mondjuk míg egy hetero aktusban a férfiak nagyon magas százaléka elélvez, a nőknek jóval kisebb százaléka élvezel. És azt is tudjuk, hogy egy rakat hetero nőnek még az életben nem volt orgazmusa. Szóval, igen, hogy akkor most ez kielégítő szexuális élet, vagy nem?
Meg ugye ezekből a statisztikákból lehet látni általában, hogy a leszbikus pároknál a nőknek viszont sokkal magasabb arányban van orgazmus. Ezzel nem ezt akarom mondani, hogy mondjuk minden heteroszexuális férfi rosszul elégíti ki a csaját, vagy a partnerét, de hát valamit azért csak mutatnak a statisztikák. Amit még felírtam magamnak, mert én az interjúnk előtt beszélgettem egy másik aszex ismerősömmel, és én nagyon sokszor meg szoktam kapni azt a kérdést, hogy de figyelj, ti most akkor így undorodtok a mesztelen testtől, meg szóval, hogy van itt egy ilyen szexundor, hogy mi a helyzet ezzel?
Én a mesztelen testektől abszolút nem undorodom. Szerintem egy tök természetes dolog, hogy ritkán láttam még Gucci nadrágban világra jövő gyereket. Szóval a világon semmi baj nincs vele. Ha egy kicsit beszélhetünk az attitűdökről, az, hogy az ember milyen attitűdökkel rendelkezik, mondjuk mit gondol a szexről, hogyha most nem a testre gondolunk, hanem a szexre, az tök független attól, hogy milyen a szexuális irányultsága. Én lehetek full szex pozitív aszexként, más valaki meg lehet biszexuálisként iszonyatosan szex negatív. És ez nem az irányultságával függ össze.
Elmagyarázod ezt a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a szex pozitivitás?
Igen, nagyon szívesen. Szóval, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen attitűdökkel rendelkezünk a szexre vonatkozóan, akkor azt szét szoktuk szedni két nagy csoportra. A társadalmi vonatkozásban, illetve a személyes vonatkozásban. Társadalmi vonatkozásban, ha azt mondjuk, hogy valaki szexpozitív, az valami olyasmit jelent, hogy azt gondolja, hogy a konszenzuális, informált beleegyezésen alapuló szexuális aktus az teljesen oké. Nyilván minden résztvevő menjen bele, és tudja, hogy mibe megy bele, és stb. Ha valaki szex negatív, az meg azt jelenti, hogy bú, hát a szex az így, hát ezért hagyjuk inkább. Uh-huh. Viszont ezek így a társadalmi attitűdök. A személyes attitűd meg inkább az, hogy itt is van egy rakat csoport. Mondjuk, ha valaki szexkedvelő, akkor az azt jelenti, hogy vágyik magára a szexre. Ha viszont szexundoros, akkor az azt jelenti, hogy nyilván a saját világában, hogyha arra gondol, hogy fú, szex, és nem tudom, akkor így feláll a hátán a szőr, és megborzong, és elfut a sarokba. És szerintem ezek azért izgalmasak, mert mondjuk valaki lehet egyszerre szexpozitív és szexkedvelő, vagy lehet egyszerre szexnegatív és szexundoros, de igazából nem csak ezek a kombinációk képzelhetők el, hanem gyakorlatilag bármi. Uh-huh. Viszont a mesztelen testekre visszatérve, én például imádok nudista strandra járni. Mert szerintem az egy tök oké dolog, semmi nincs benne, szeretek ruha nélkül
szaunázni. Ezzel egyébként lefődni? Megmondom, miért kérdez. Mert hogy azzal is találkoztam, amikor készültem a műsorra, hogy sokszor felvetik nektek, hogy igazából ez valamiféle cölibátus, amiben ti vagytok, hogy olyanok vagytok, mint a vallásos emberek, hogy tulajdonképpen ez csak egy önmegtartóztatás, és az önmegtartóztató emberekről való elképzelt képünktől pedig már nem áll messze az, hogy hát ezek az emberek biztos így a mesztelen testtel, igen, ilyen nagyon furcsa viszonyt ápolnak, hát biztos, hogy nem járnak akkor nudista a strandra, tehát hogy mi a helyzet ezzel mondjuk az önmegtartóztatással?
Hát azt mindig ki szoktuk emelni, hogy az önmegtartóztatás az tök más, mint az aszexualitás. Mert hogy az önmegtartóztatás az tényleg az, hogy én leülök, és hogy én akkor most nem szexelek senkivel.
De egyébként lehet, hogy akarok.
Egyébként nem? Pontosan lehet, hogy akarok. Lehet, hogy nekem nagyon bejön a szomszéd, de akármilyen okból, vallási, egészségügyi, mit tudom én, bármilyen okból nem. Azt én is nagyon gyakran megkapom, hogy fú, te biztos átugrod a szexjeleneteket a filmekben. Hát nekem a szexjelenetekkel különösebb bajom nincsen. Akkor van, hogyha mondjuk ilyen feleslegesnek érződnek, vagy mondjuk a kedvencem, amikor így hetero szexjelenet és behatolás és a nő sikítva elélvez két másodpercen belül. Ez nem így szokott működni. Van ilyen mázlista nő, igen, tudom. De hogy akkor már legyen egy kicsit így életszerűbb, nem tudom. Szóval, hogy ezek itt szoktak zavarni, de maga az, hogy van egy szexjelenet, az különösebben nem. Hát Magyarország egy meglehetősen prűd társadalom, szóval, hogy én ruha nélkül szaunázok, szerintem a legtöbb magyar az felveszi a kis bikinéjét, és akkor ott így izzadgat a szaunában. De meg szoktak egyébként azon lepődni, hogy ja, hogy te ilyeneket mersz csinálni. Hát túl nagy bátorság nem kell hozzá. És egyébként egy tök régi sztorim volt, még nagyon az elején volt, amin 36 évesen jöttem rá, hogy aszex vagyok, és akkor nagyon már előbújtam mindenkinek, tehát így rólam tudták, de hogy még nem voltam aktivista, meg nem olvastam erről ennyit, mint amit már olvastam, és akkor egy ilyen baráti társasággal ücsörögtük valahol, és beszélgettünk, hogy szex, meg ilyesmi, és az egyik barátnőm így közölte, hogy de te hogy tudsz ilyeneket mondani, ha a szex vagy? Mert hogy én egyébként azt mondtam így, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Uh-huh. És hogy ezt ő így nem nagyon tudta összeegyeztetni. Szóval, hogy ezek a nagyon erős sztereotípiák full megvannak, ebben tök igazad van.
Vagy összekötik az emberek a prüdériával, nem? Igen, hogy igen. Akkor ti biztos nem szerettek, nem akartok a szexről beszélni, esetleg lehet, hogy nincs róla tudásotok, meg tényleg így undorodtok tőle.
Mondjuk, hogy nincs tudásunk, hát amilyen a biológia oktatás, meg a felvilágosítás Magyarországon.
Nem csoda, ha valakinek nincsen mondjuk tudás róla.
Igen. Ez megint csak így fájdalmas nekem, mert hogy tényleg ezek ilyen szexualitástól független dolgok, szóval nekem ez a fejembe úgy csapódik le, mintha valaki azt mondaná, hogy te aszex vagy, akkor te biztos nem szereted a fahéjat.
Nincs egymásnak köze, nincs a kettőnek egymáshoz köze.
Igen.
Amikor az előbb beszéltünk arról, hogy van olyan a szexember, és te is ismersz ilyet, aki egyébként párkapcsolatban él és szexel a párjával, hát az jutott eszembe, hogy beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy képzelhetjük el egy aszex és egy alloszex embernek a párkapcsolatát, és esetleg a szexuális életét, tehát mondjuk, hogy ha valaki rájön az élete során, hogy ő aszexuális, akkor ne keseredjen el, hogy mondjuk ő nem kerülhet párkapcsolatba, szóval, hogy ez körülbelül hogy néz ki, milyen példákat tudsz említeni.
Mielőtt említenék példákat, az Árt Facebook csoportunkban ez egy ilyen rendszeres poszt topik, hogy írnak emberek, hogy én most jöttem rá, hogy aszex vagyok, szerintetek én egész életemben egyedül fogok maradni?
Akkor ez egy fontos kérdés aszexek számára.
Abszolút.
Amikor coming out-olnak.
Hát én nagyon sok olyan kapcsolatot látok, ahol az egyik fél aszex, a másik fél alloszex, és nincs szex. Uh-huh. És
akkor itt a kapcsolat elején megegyeznek erről, vagy biztos erre is van sok példa?
Abszolút. Hát a kapcsolat elején megegyeznek, és aztán nyilván ezt állandóan újra kell tárgyalni, uh-huh. mert hogy változik az ember helyzete, meg változik az, ahogyan az ember érez, meg gondolkozik, és mindig elmondjuk, hogy igen, még egy hetero kapcsolatban is tök fontos a kommunikáció, hát még egy aszex, nem aszex kapcsolatban, de olyan aszex kapcsolatokat is ismerek, ahol mondjuk az aszex fél az nem szexundoros, és akkor neki tök oké az, hogy szexel a partnerével, és akkor azt nyilván megbeszélik, hogy kinek mi fér bele, de szerintem ez egy bármilyen kapcsolatban így kéne, hogy működjön, csak mondjuk nem tanulunk megbeszélni a szexről. De ez már egy ilyen teljesen más téma lenne. Ismerek több olyan aszexet, akik nyitott kapcsolatban élnek. Szóval, hogy ez nyilván nem egy csodaszer, mert hogyha valaki nyitott kapcsolatot nem akar, hát akkor nem úgy működik, hogy ezt felírják receptre, és akkor ez tök jó lesz. Amit így hallani szoktam, hogy milyen jó az aszexeknek, mert hogy nekik nagyon könnyű poliamor kapcsolatban élni, mert nekik van egy kapcsolatuk, és a partnerüknek a többi partnere kielégíti a partner szexuális igényeit. Uh-huh. És én ilyenkor mindig fogom a fejemet, hogy hát hogyha az aszex illető ilyen beállítottságú, akkor persze, hogy könnyű neki, de ha ő egy monogám valaki, és ő csak egy valakit akar, igen, uh-huh. tehát hogy akkor viszont nyilván nem fog neki működni. De hogy ez megint az, hogy ezek attitűdök, meg hogy gondolkozunk a kapcsolatokról. Viszont én látok tényleg olyan kapcsolatokat környezetemben, amik már évek óta működnek, úgyhogy ez így mindenkinek reményt ad a jövőre nézve, hogy igen, nem fogtok egyedül maradni, és lehet partner az életetekbe, vagy ha nem lesz, akkor attól még lehet olyan környezetetek, ahol az emberekre számíthatok, meg bízhatok bennük, mert mondjuk nem, tehát van egy ilyen nagyon erős nyomás persze, hogy legyen partnerünk. De mi történik, ha nem lesz szerelmi, szexuális partnerünk, semmi, úgy őszintén.
Hát nem biztos, hogy mindenki vágyik rá. Tehát ez is ugye egy ilyen társadalmi nyomás, és alapvetően egy evidenciának van kezelve, hogy mindenki vágyik arra, hogy párkapcsolatban éljen. Aki pedig mondjuk nem vágyik rá, és azért nincs párkapcsolatban, azt így lehet, hogy cseszegetik, hogy na de miért nem, mi veled a baj, mi a gond veled.
Abszolút. És én állandóan megkapom ezt, hogy de te igazából, vagy azt mondják, hogy olyan csinos vagy, tudnál találni valakit, vagy a másik, annyira nem is vagy egyébként csúnya. És akkor mindig kacagok, hogy egyrészt kidönti el, hogy ki szép, meg ki csúnya, másik, meg hogyha csúnya emberek nem szaporodnának, akkor az emberiségnek már rég harangoztak volna.
Nem, ez nem múlik, igen, egy párkapcsolat. Szerintem ide illik a queer plátói kapcsolat, és tök lenne, hogyha azt is így definiálnánk, hogy mert van nektek ez a nagyon szuper tájékoztató füzetetek, amit én is átolvastam most megint, és ott ti beszéltek a queer plátói kapcsolatról, hogy mi is ez valójában.
Ez egy olyan kapcsolat két vagy több ember között, ami nem romantikus érzelmekkel, romantikus szerelmen alapul, hanem valami teljesen máson, egy ilyen nagyon erős összetartozáson, szereteten, és én azért kedvelem ezt a kapcsolati formát, mert én nagyon-nagyon sokáig azt mondtam, hogy én nem akarok kapcsolatot, uh-huh. és aztán rájöttem, hogy nekem nem a szoros kapcsolattal van bajom, vagy akár azzal, hogy egy valakit találjak az életembe, aki nekem nagyon fontos, hanem nekem azzal van bajom, hogy a kapcsolatokhoz így hozzájuk tapad egy rakat elvárás, hogy akkor az legyen monogám, akkor megismerkedünk, akkor elmegyünk kétszer randizni, szexelünk, bemutatlak anyunak, apunak, deklarálom, hogy szeretlek, összeköltözünk, közös hitel, gyerek, nem tudom, és hogy vannak ezek a fokok, amiket így muszáj meghágni.
Igen, meg így egymásra is épülnek, és akkor ugye megházasodik egy heteroszexuális pár, és akkor mi az első kérdés, amit feltesznek a nőnek, hogy na, akkor mikor jön a baba? Tehát, hogy ezek tényleg társadalmi elvárások vannak-e mögött.
Igen, és én tök szeretem azt, hogy a queerplátói kapcsolat az ezekkel szakít, és tisztában vagyok vele, persze, hogy egy hetero kapcsolat is, meg egy meleg, meg egy bármilyen kapcsolat szakíthat a társadalmi elvárásokkal, csak mondjuk egy queerplátói kapcsolatban nagyon nincs mire támaszkodni, mert hogy ott úgy ugrasz egyet, aztán majd lesz valami. Egy hetero kapcsolatban meg tényleg így visszanézel, hogy igen, és akkor most ez a lépcsőfok kipipálva, akkor mehetünk a következőre. Egy nagyon jó barátom egyszer azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon rosszul esett, amit mondott. Beszélgettünk erről, hogy én aromantikus aszex vagyok, de hogy lehet, hogy majd akarok valakit az életembe, aki nem csak nagyon jó barát, hanem egy ilyen sokkal szorosabb valami, és közölte, hogy itt senkinek nem fogsz kelleni. Oh. És ez egy eléggé szíven ütött, mert hogy pont emiatt van az, hogy az aszex csoportban állandóan jönnek ezek a posztok, hogy szerintetek én egyedül maradok, mert hogy tényleg így van berendezve a világ.
Ezt kapják, igen. A környezetüktől, családtagjaiktól, vagy esetleg ismerőseiktől, munkatársaiktól, barátaiktól, bár remélhetőek, hogy a barátaiktól azért kevésbé. Behoztad itt már az aromantikusságot, és azt is szerettem volna mindenképpen, hogy beszéljünk ma arról is, mert ugye azért ez egy egészen más kérdés, hogy amúgy szuperül definiálsz mindent, amire rákérdezek, úgyhogy szerintem miután ezt a podcastet meghallgatja valaki, biztos, hogy minden tisztában lesz a fejében, hogy mi a különbség az aromantikusság és az aszexualitás között, és hogy miért tárgyaljuk gyakran így együtt, egy, hát igen, így nem azt mondom, hogy nyilván nem azonosítjuk a kettőt egymással, hiszen nem az, de hogy valahogy együtt szoktuk tárgyalni a kettőt. Milyenek az oka?
Szerintem az oka, hogy az aromantikus közösség nagyjából az aszex közösségből nőtt ki, de, ahogy te is tök jól mondtad, ez két teljesen különböző dolog. Az aszexualitás az a szexuális vonzalomról szól, az pedig, hogy valaki aromantikus, az simán annyit jelent, hogy nem érez romantikus vonzalmat, és akkor itt megint hozzáteszem, hogy ez is egy spektrum, tehát, hogy nem, vagy csak ritkán, bizonyos körülmények között érez egy aromantikus ember romantikus vonzalmat, és szerintem azért nőtt ki az aszex közösségből az aromantikus közösség, mert hogyha az ember aszex, akkor muszáj neki leülni és gondolkozni, hogy jó, szexuálisan nem vonzódok, de akkor hogy vonzódok? Uh-huh. Vonzódok valahogy? És akkor az ember leül és gondolkozik, és végigjátszik magában egy rakat lehetőséget, és aztán valamire jó esetben kiukad. És szerintem az a tök izgalmas, hogy Magyarországon van egy nagyon kicsi aromantikus közösség, nagyon kevesen vagyunk benne, ez egy ilyen zárt Facebook csoport, és ott nagyon sokan aszexuálisak, de nem mindenki. És szerintem erről tök fontos beszélni, hogy az ember lehet aromantikus, de mondjuk homoszexuális, vagy heteroszexuális, vagy biszexuális, és akkor ilyenkor szokott bejönni az, hogy ja, ezek azok az emberek, akik csak dugni akarnak.
Pont akartam mondani, igen.
És így ezt lehet abszolút szerintem erkölcsösen csinálni. Lehet tisztán megbeszélni, hogy figyelj, én ezt meg ezt nem érzem, de egyébként egy csomó minden mást érzek, és hogyha ez teljesen tisztán le van meccselve, akkor miért ne? Tehát ez nem arról szól, hogy a gonosz heteró férfi behálózza az ártatlan kis heteró lánykát. Szóval, hogy az aszex közösségen belül nagyon-nagyon kevés kutatás van, de ami kutatás van, az azt mutatja, hogy kb. Az aszex közösség 25%-a aromantikus, uh-huh. Tehát 75%-a meg valami más, heteroromantikus, biromantikus, párromantikus, amit akarsz, és másrészt arról nincsen semmiféle kimutatás, hogy az aromantikusok hány százaléka a szex, de tök fontos lenne szerintem erről beszélni, mert hogy szerintem tök oké az, hogyha valaki mondjuk aromantikus, de biszexuális. Nekem van egy nagyon jó barátnőm, aki miután egy csomót beszéltem neki ezekről a dolgokról, így közölte velem, hogy ja, amúgy én rájöttem, hogy én biszexuális vagyok, csak homoromantikus. Uh-huh. Én csak nőkbe szeretek bele, de nők pasik így szexuális értelemben jöhetnek, vagy bármilyen nem jöhet, mert hogy az engem így hidegen hagy. És ezért tök jó, hogy ezekről beszélünk, mert hogy az ember felfedezhet saját magáról egy csomó dolgot, amire korábban nem is gondolt.
Van egy csomó általános kérdésem is, de előtte még akkor feltennék neked egy személyeset is, hogy hogyan zajlik egy aszex embernek a coming out, és milyen volt ez számodra, mert a te életedben. Azért is kérdezem ezt, mert hogy mondhat, hogy talán viszonylag későn jöttél rá arra, hogy aszex vagy, és hogy általában egyébként az embernek, vagy hát nem általában, az embernek az első coming out-ja az ugye saját magának van, amikor rájön, hogy oké, erről van szó, nem velem van a baj, nem a traumákról van szó, hanem ez vagyok én, amikor így megtalálja magát az ember, hogy zajlott ez a te életedben, illetve milyen ez az élet hosszig tartó coming out nálad, hiszen ez sem olyan, mint hogy sokan elképzeljük, hogy egyszer coming out-oz, és akkor kész, passz, végeztem vele, hanem ez azért tart örökké. Milyen coming out-jaid vannak manapság?
Fúha, hát a legelső saját magammal szemben az nagyon könnyű volt. Elolvastam egy cikket angolul arról, hogy mi az aszexualitás, és rájöttem, hogy ja, hogy van arra szó, amit én egész életemben éreztem. Ez én vagyok. Tehát, hogy ez így saját magamban ezt nagyon könnyű volt lemeccselni, de lehet, hogy azért, mert addig én már voltam minden. Hittem magam leszbikusnak, gondoltam, hogy biszex vagyok, és hogy nem egy hetero identitásból kellett így belátnom, hogy ez így nagyon nem megy. Uh-huh. Szóval ilyen szempontból nekem könnyű dolgom volt. Nekem ilyen nagyon szuper és nyitott és elfogadó és minden cuki családom van, úgyhogy velük nem volt abszolút gond. A barátaim, nyilván mivel a barátaim válogatott banda és szintén elfogadóak, de mondjuk volt ilyen coming outom, hogy egy szórakozó helyen ültünk, és előbújtam az csoportársának, egyetemre jártam akkor, és előbújtam, hogy én aszex vagyok, és így elkezdtek nevetni, mert hogy azt hitték, hogy én ezt poénból mondom. És akkor mondtam, hogy de nem, ez tényleg így van, és akkor mondták, hogy ja, jó, rendben, és ittunk tovább, tehát hogy semmi nem történt. Uh-huh. Úgyhogy ilyen mázli szokott lenni. Hát ilyen félig idegenekkel, azokkal az mindig nehéz, mert én egyrészt teljesen out vagyok, mert hogy én nem fogok titkolózni, meg én 36 évet ültem a szekrénybe, engem többet senki nem fog oda visszarakni. Szóval, hogy ez így számomra tök fontos, hogy ezt így deklarálom magamról.
Meg élőkönyvtárban is szoktál élőkönyv lenni.
Igen.
Tehát, ott bárki kérdezhet tőled.
Abszolút. De hogy nagyon gyakran azt érzem, hogy, és ez csak az én buborékomról szól, senki máséről nem, nagyon gyakran azt érzem, hogy leszbikusként elfogadva lennék, de aszexként nem biztos, hogy elfogadva vagyok. És ez szerintem így kb. Azzal függ össze, össze, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy van ez a tök erős nyomás, hogy valakihez muszáj vonzódni. Egyébként pont ma volt egy olyan élményem, hogy nagyon-nagyon sok idegen emberrel beszéltem arról, hogy mi az aszexualitás, és mindenki ilyen szuper nyitott volt, és mosolyogtak, és én tök pozitív volt, úgyhogy ez így annyira jól esett, hogy kicsit aggódtam is, és ez nyilván arról szól, hogy tele van az én fejem sztereotípiával, mert ők ilyen idősebb arcok voltak, és akkor gondoltam, hogy na ebből mi lesz, és így mosolyogtak, hogy én erről már hallottam, meg amúgy nekem is van valaki, aki rajta van a spektrumon, és így iszonyatosan pozitív volt az egész, meg nem tudom, sütött a nap, énekeltek a madarak.
Igazából azok az elvárások, amiket már így több ízben említettünk, vagy érintettünk a beszélgetésben, azok valójában ezek a társadalmi előítéletekből származnak, és tudom, hogy már így részint így megkapargattuk a témát, de hogy hogyan tudnánk összeszedni, hogy milyen társadalmi előítéletek, meg diszkriminációk érik az aszex közösséget. Mi az, amitől leginkább szenvednek az aszex közösség tagjai?
Hát hány órád van még? De jó, akkor így röviden összefoglalva. Szóval, hogy nagyon nem vesszük észre, mert hogy a világ annyira úgy van berendezve, hogy muszáj vonzódni, hogy tényleg nem tűnik fel, hogy mennyi olyan apró dolog van, ami egy aszexnek full gáz és kellemetlen. És én itt nem olyanokra gondolok, hogy jaj, egy szexjelenet van a filmben, mert az tényleg attitűd. Uh-huh. Hetero ember is gondolhatja, hogy ez gáz, nem akarom megnézni. Hanem olyasmikről, hogy az, hogyha nem vonzódsz, akkor azt így nagyon gyakran valamilyen betegség jelének veszik, vagy
igen, az, amit már mondtunk,
igen, amiről beszéltünk, ez az elfojtott trauma, meg nem tudom, miért nem voltál pszichológusnál, és ez ilyen nagyon gyakran tök megfoghatatlan. Mert hogy nem az van, hogy mondjuk én elmegyek sétálni, és akkor a barátnőmnek fogom a kezét, és hogy utánam kiabálnak, hogy mocskos leszbi, hogy nem ez történik, hanem ilyen nagyon-nagyon alattomosan. És nagyon gyakran észrevettem saját magamon is, de másoktól is hallottam, hogy azért szorulunk ki bizonyos társaságokból, nem azért, mert a társaság maga kirekesztő akar lenni, hanem hogy egyszerűen az, ami nekik tök fontos, mondjuk, hogy ott van a Józsi meg a Klári, az nekünk irreleváns, és hogy nem tudunk hozzájuk hogyan kapcsolódni. És valakihez nem tudsz kapcsolódni, akkor nyilván miért lógnál vele. Uh-huh. Szóval nagyon gyakran ez történik, de akár ha ilyesmire gondolunk egy munkahelyen, hogy mindenkinek ott van, ha mondjuk én a romantikus aszexként, akár lehetne is partnerem, de nincsen. Mondjuk mindenkinek ott van a, nem tudom, itt a fotó, gyerek, kutya, kismacska. Mondjuk macskafotót én is ki tudnék tenni, de hogy nekem mondjuk nincs partnerfotóm, és én nem is akarok partnert az életembe, de hogy mindig azzal szembesülök, hogy jaj, te szegény, hogy biztos, meg ez a nem tudom, mikor a mennyasszony dobálja a csokrot az esküvőn, és akkor el kell kapni, és hogy na, az engem így mindig megőrít, hogy hello, én nem akarok férjhez menni senkihez, úgyhogy...
Hát de mi a te bajod, miért nem akarsz a férjhez menni, ugye?
Igen. És tényleg az a legszörnyebb, hogy amikor így, szóval tök nehéz elmondani azt, hogy figyelj, én boldog vagyok így, mert én egyedül akarok lenni, ha találok esetleg valakit, akivel egyébként megvan a kémia, meg egy csomó szempontból egymásra tudunk állni, meg itt a kritériumlista, ki tudom pipálni, akkor persze szívesen kipróbálok valamit az illetővel, de hogy nekem az életemből ez nem hiányzik, és akkor ezt így nem hiszik el, hogy ja, te csak biztos magadnak is hazudsz, meg ja, hát én se vallanám be, és akkor ez ilyen olyan invalidálás, ami nekem egy tök fontos dolog, amit így megpróbálnak ilyen gonoszul így megpiszkálni.
És mi a helyzet a korrektív erőszakkal? Utaltál már erre, hogy van, amikor jön egy férfi, és azt mondja, hogy na majd én meggyógyítalak, hogy ez jellemző?
Hát Magyarországon én ilyesmiről nem tudok kutatásról, ami ezzel foglalkozik, hogy így aszexek és mondjuk így korrekciós nem érőszak, vagy korrektív nem érőszak, de van egy nagyobb aszex kutatás, ami egy kb. 1600-an válaszoltak rá így a világ különböző részeiből. Ott volt egy csomó ilyen sztori, hogy értem el szexuális erőszak, és akkor be lehetett x-elni, hogy igen, meg nem. Uh-huh. És akkor egy csomóan beixelték, hogy nem. Viszont utána volt egy kifejtős rész, és ott voltak olyan arcok, akik beixelték a nemet, és aztán leírták, hogy ja, egyébként a pasim lefogott és megdugott. Ez mi, ha nem nemi erőszak.
Igen.
És hogy így nem tudatosodik bennünk, hogy mi történik. Most, hogy ez mennyire volt korrektív szándékú, vagy nem, tehát, hogy majd én meggyógyítlak, vagy csak ő azt gondolta, hogy neki ehhez joga van, és semmiféle gyógyítási szándék nem állt mögötte, azt én nyilván nem tudom, de szerintem egy aszexet pont ugyanúgy, mint mondjuk egy leszbikust, fenyeget ez a veszély.
Majd jön egy férfi, és akkor megmutatja. Mert igazából csak nem találkozott még a tökéletes férfival.
Pont,
vagy
pontosan.
Ővele.
És szerintem ez ilyen iszonyatosan durva, hogy én magyarországi aszexekkel is beszélgettem, akik elmeséltek ilyen nagyon-nagyon durva sztorikat, ami szerintem szexuális erőszak, és ők meg úgy adták elő, hogy ez megtörtént, és ez így oké.
Okay. Normalizálták az életükben.
És nyilván ez egy heterónővel is ugyanígy van. Tehát van egy
simán, csomó... igen.
Persze.
Térjünk rá a követelésekre, amik nyilván jogosan lehetnek az aszex közösség tagjának, hogy milyen követelések, kéréseitek vannak mondjuk a magyar jogalkotók felé, és a többségi társadalom felé. Mi az, amit elvárnátok, mi az, amitől jobban éreznétek magatokat?
Hát van ez a belső poén, hogy a melegek egyenlő házasságot akarnak az aszexek meg világuralmat. Szóval, hogy valami ilyesmit akarunk. Egyébként ez nagyon-nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert én nem tudnék neked olyan magyar törvényt mondani, és persze tegyük hozzá egy nagy zárójelbe, hogy abszolút nem vagyok jogász, de hogy nem tudnék olyan magyar törvényt mondani, ami kimondottan csak egy aszex emberre van hátránnyal. Az, hogy egyenlő házasság, az persze, mert mondjuk, ha egy aszex ember például homoromantikus, vagy biromantikus, csak talál egy olyan partnert, aki érted, tehát, hogy egy aszex ember életében is akár felmerülhet ez a kérdés, de hogy így a jogalkotókkal szemben nagyon-nagyon nehéz olyan konkrét dolgokat megfogalmazni, és akkor ilyenkor mindig így belegondolok, hogy mennyire jó, hogy mondjuk van a Love is Love szlogen, és akkor azt így be lehet dobni, és hogy tényleg, tehát elég nagy idiótának kell ahhoz lenni, hogy el akarjam venni valakitől a lehetőséget, hogy ő szeret egy embert, és azzal összekösse az életét, és egyébként adókedvezmények járjanak neki, meg stb. Mondjuk az egyik kedvenc témám az, hogy nem egészen értem, hogy a házasságot miért kell két emberre korlátozni, és miért kell ilyen kedvezményekhez kötni, de ez meg nem a mai témánk, úgyhogy ezt így el is tettem a sarokba. De szóval nekem inkább olyan társadalmi követeléseim lennének, hogy és nem tudok odaállni a társadalom elé, hogy de légy szíves, gyilkold meg az amatonormativitást, ami így kb. Azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy mindenkinek egyetlen fő célja van, hogy legyen egy darab monogám párkapcsolata. Tehát, hogy ezt így nagyon-nagyon nehezen lehetne megvalósítani. Én már annak nagyon örülnék, hogyha nem kéne mindig olyasmikkel találkoznom, hogyha én egyedül vagyok, akkor azt úgy vennék, hogy akkor én egy szerencsétlen nyomorult vagyok, és mondjuk biztos...
Nekem magyarázkodnod, hogy hello, nekem ez így jó. Nekem így jó.
Igen. Vagy mondjuk tök örülnék annak, hogyha tudnék beszélgetni emberekkel anélkül, hogy amögé bármit belelátnának. Én iszonyatosan könnyen kommunikálok embertársaimmal, és nagyon-nagyon gyakran azzal szembesülök, hogy amikor egy pasival próbálok beszélgetni, és mondjuk az a pasi hetero, akkor van két ilyen reakció, ezer reakció van, de mondjuk legyen kettő, hogy én bejövök neki, és akkor azt gondolja, hogy itt lesz valami, és amikor rájön, hogy nem lesz, akkor így átcsap egy ilyen ellenségeskedésbe, vagy a másik, megpróbálok beszélgetni egy pasival, aki nekem szimpi, én nagyon nem jövök be neki, és akkor így hárít.
De hogy így haver, azt hiszi, hogy te úgy közel lesz hozzá.
Igen, és így haver, én nem ágyba akarok veled bújni, meg ásókap a nagy harang, meg két és fél gyerek, beszélgetni szeretnék. És ja, ez megint olyan, amit így nem holnap fogunk megváltoztatni.
És hogyan tudnak az LMBTQ közösség tagjai támogatóan fellépni az aszexek felé? Mert ez is nagyon fontos szerintem, hogy igazából már a podcast legelején említetted, hogy azért az aszexek láthatósággal küzdenek, vagy a láthatóságért, hogy hogyan tud a közösség támogatólag fellépni.
Hát nekem egyrészt nagy vágyam az, hogy benne legyen az A betű a betűlevesben, és az így különösen felszokott dühíteni, amikor azt mondják, hogy mert az A betű az a szövetségeseknek, az elájoknak a betűje, és hogy így hello, és én, mint a romantikus aszex, hol vagyok? Szerintem így a közösségen belül nekünk az is így tök nagy erőt tud adni, hogyha így kiállnak a mondjuk az LMBT emberek azért, hogy de egyébként van itt még egy betű, és neki tök más dolgok fontosak, mint nekünk, de attól még ők a közösség részei, és egyébként Magyarországon szerintem így mázlisták vagyunk, mert a queer szervezetekkel tök jól tudunk együtt dolgozni, a Budapest Pride-on minden évben van programunk.
Ezt akartam is mondani, és rá is akartam kérdezni, hogy egyébként a Pride-ra hozott programaitokon meg szoktak-e jelenni, hogy el szoktak-e menni nem a szex emberek, és hogy a közösség többi tagjától egyébként mit látsz, te neked milyen tapasztalataid van? Mennyire befogadóak a közösségnek a magyar tagjai?
Hát nagyon sok befogadó arcot ismerek, viszont ugyanúgy ismerek kirekesztő arcokat is. Szerintem, hogyha egy a saját tapasztalataimra vagy kíváncsi, akkor én több befogadó arcot ismerek, mint kirekesztőt, de a kirekesztés meg így nagyon-nagyon durván így bele tud karmolni a lelkembe.
Persze. Főleg, ha ez már közösségen belül van. Ugye ez az, amit például a biszexuálisok is meg szoktak élni, hogy ugye most akkor döntsd már el, hogy most akkor te kihez vonzódsz, és hogy ők is szenvednek hasonlótól.
És ha találnak egy ellenkező nemű partnert, akkor persze árulok.
Igen.
De visszatérve a Budapest Pride-ra, szóval pikniket szoktunk tartani, most már szerintem az elmúlt két évben pikniket tartottunk, előtte workshopot, így a Pride hónap alatt, és az mindig ilyen nagyon népszerű program szokott lenni. Tavaly a piknikünkre több mint 65-en jöttek el, és ott voltak támogatók, voltak érdeklődők, volt egy csomó aszex, meg aszex családtag, és az ilyen tök jó volt, hogy több mint 65-en eljöttek, hogy tényleg erre így van igény. Biztos jó, persze sütött a nap, meg piknik volt, és volt kaja, piac.
Ez akkor is egy tök magas szám egy ilyen programnál.
Úgyhogy ennek nagyon örültünk, és idén megpróbáljuk majd ezt a sikert megismételni. És én például ott a pikniken tényleg azt láttam, hogy nyilván a piknikre olyan jön el, és mondjuk azt fog megnyilatkozni, aki támogató, meg érdeklődő, szóval ott tényleg azt láttam, hogy jaj, de jó, hogy erről beszélünk, meg ezt még nem hallottam, meg érdekes, meg köszi. Volt egy elég negatív élményünk, az még nagyon, szerintem 17-ben vagy 18-ban, full nem emlékszem, teljesen mindegy, jó sok éve, elmentünk a Pride-ra, és volt nálunk a szex zászló, meg ott örültünk, és vonultunk, és odajött egy arc, hogy hello, ti kik vagytok, mert olyan furcsa ez a zászló. És akkor még így most már nagyon sok asszekzászlót lehet látni
Magyarországon is. Elmondod nekünk, hogy milyen az asszekzászló, hogy aki hallgatja, az lássa is maga előtt.
Igen, 4 csík van rajta, fekete, szürke, fehér és lila. És akkor 4 ilyen nagyon jó párhuzamos csíkocska. Na és akkor ezzel az ászlóval így mentünk, és odajött ez az arc, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és elmondtuk neki, hogy mi vagyunk az aszexek, és hogy pár dolgot így mondtunk neki, és azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ide jöttetek támogatni a melegeket. És így fogtam a fejem, hogy most mondtam el, haver, hogy magam miatt vagyok itt. Meg egyébként persze, igen, támogatom az elnyomott kisebbségeket nyilván, de hogy én magam miatt vagyok ott elsősorban. És hogy ez így fárasztó, hogy oké, most tartottam neked egy 3 perces kis előadást, de minek?
Mindegy... Volt elég állandó magyarázkodás. Amiről még mindenképpen szeretnélek kérdezni, az a média reprezentáció, hogy igazából én most nem tudok felidézni olyan filmet, ahol mondjuk aszex karakterek vannak. Pedig miért ne lennének? Miért nincsenek? Igazából ez a kérdés, hogy szerinted milyen lenne kiegyensúlyozottabb, de ideális esetben egy kiegyensúlyozott média reprezentáció, hogyan jelennének meg az aszex emberek filmekben, regényekben, illetve, hogy te tudsz-e ilyen filmeket, regényeket, könyveket, bármit ajánlani, akár csak nekem, a hallgatóknak, akiket ez érdekel?
Tudok néhány könyvet és filmet ajánlani. Kezdjük azzal a sorozattal, amit talán sokan ismernek a hallgatók közül is, a BoJack Horseman, egy szuper Netflix sorozat, ahol BoJacknek a spanja egy Todd nevű illető, ő aszexuális, és neki egyébként egy ilyen tök szép karakteríve van, hogy ő az elején nem tudja, hogy mi van, aztán rájön, aztán elmegy egy aszexuális meetupra. Ő egyébként heteroromantikus férfinak van ábrázolva, szóval ez megint olyan, hogy jó, egy arról aszex karaktert már nem mertek oda dobni, de látjuk, hogy akkor ő szeretne partnert, látjuk, hogy milyen nehézségei vannak, és nyilván az egész ilyen iszonyatosan viccesen van megcsinálva. És van egyébként egy rész, ami csak az aszexualitásnak van nagyjából szentelve. Most ez egy ilyen költői túlzás volt, de hogy egy nagyon-nagyon erős ilyen aszex vonal van benne, és azt a részt nagyon szeretem, hogy meg is nézem valamikor megint. De egyébként a reprezentációnk, hogyha egy szóval kéne így jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy szar.
Tehát,
hogy...
Hát nincs.
Kb. Nincs. És hogy egyrészt megértem, mert hogy a szexen lehet mindent eladni, tehát ha valaki aszexuális, ugye ott az a fosztóképző, akkor már az nem, mert akkor az arra biztos nem mennek be a moziba, meg nem veszik meg a jegyet, meg a könyvet se, és nyilván aki ilyen termékeket készít, az keresni akar pénzt, én ezt tök belátom.
Hát na jó, de hát nem minden filmben szexelnek a karakterek, tehát miért ne lehetne a szex az egyik karakter, nem?
Igen, abszolút, és én nagyon-nagyon gyakran úgy nézek filmeket vagy sorozatokat, hogy keresem ezeket a jeleket, hogy na, akkor róla mit gondolhatunk. Viszont nekem van ez az aszex pillantásom, ami egy hetero nézőnek vagy egy meleg nézőnek nincs meg, és nagyon-nagyon gyakran az van, hogy ha mondjuk valakit úgy ábrázolunk, hogy nem szexel, akkor azért az illető az vagy gonosz, vagy szerencsétlen, nyomorult. Van egy ilyen tök kedvenc példám, ami egyáltalán nem az aszex reprezentációról szól, de azért elmondom, aztán majd eldöntöd, hogy kivágod-e. Szóval én kamaszkoromban nagyon, nagyon nagy Stephen King rajongó voltam, és úgy faltam a regényeit, és nagyon-nagyon szerettem a Rémkoppantók című regényét, hogyha valaki nem ismeri, olvassa el, mert tényleg szuper jó. És ott van egy nő, akiről ki van mondva, hogy ő egy nagyon gonosz karakter egyébként, antipatikus, meg nagyon ilyen szörnyű. Ki van róla mondva, hogy ő még soha nem volt senkivel, de egyébként ő maszturbál. És van egy jelenet, ahol előveszi a dildóját, és akkor így maszturbál és elélvez. És hogy ezt szerintem ő, ezt akkor még nem láttam, de szerintem ő egy tökéletes aszex karakter, akár a romantikus aszexnek is elmegy. Igen ám, és tök jól van ábrázolva, mert hogy be van mutatva az, hogy ő vágyik az orgazmusra, csak hogy nem unhatja más emberrel megélni, szuper, köszönjük, de akkor ő miért gonosz, meg miért ennyire antipatikus, és hogy ez szerintem ilyen tök erősen összefügg azzal, hogy az aszexualitással ilyen hidegséget kötünk össze, meg te biztos nem vagy jó arc, meg nincs humorod, meg tehát, hogy csupa ilyesmi. És ez engem egy kicsit így szokott bántani, mert hogy én tényleg olyasmit szeretnék, ilyen kiegyensúlyozott reprezentáció, hogy mondjuk legyen egy sorozat, ahol a főszereplő a romantikus aszex, és ebből nem kell ilyen hatalmas nagy ügyet csinálni, meg ennek nem kell nagy feneket keríteni. Felteszem, hogy vannak arra eszközök, hogy bemutassák, tehát nem kell így odaállni a szereplőnek, hogy jó napot, én egy aromantikus aszex karakter vagyok, és most indul a sorozat, tehát erre így nincs szükség, de hogy azt így meg lehetne mutatni, hogy neki ezek a vonzalmak hiányoznak az életéből. És amellett egyébként felőlem még lehetne is partnere, mert hogy szexuális és romantikus vonzalom nélkül is lehet partner, mint megbeszéltük, de hogy szerintem ez nagyon-nagyon nehéz. Van a Good Omens című sorozat, aminek elméletileg most már jön a második évad, úgyhogy nagyon várom. Na és az aszex közösségen belül a két főszereplő az ilyen nagy, aromantikus aszex pár. Nyilván a meleg közösségben meg nekik egy meleg pár, én ezt megértem, de hát ki mit lát bele. de ők például ilyen tök jó reprezentáció lennének, vagy a Stranger Things-ben például a Will volt az, aki az első évadban talán így el volt tűnve, azt hiszem így hívják az illetőt. Na ő például tökéletes aszex karakter lenne, és most nagyon úgy tűnik, hogy meleggé akarják tenni, uh-huh. mert hogy oda van a főszereplő fiúért, akinek most nem tudom a nevét.
Meg ez könnyebben ért, mert könnyebben érthető, dekódolható egy meleg karakter a többségi társadalom
igen.
számára.
Igen. Uh-huh. És akkor ez is egy kicsit így bánt, mert hogy tök jól be lehetett volna mutatni, hogy neki amúgy egy a barátsága fontos, meg de hát ez van. Egyébként így a fiatal felnőtteknek írott irodalomban egyre több az aszex karakter.
Na, ez mondjuk tök jó. És ezek magyarul is elérhető könyvek?
Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én magyarul nem ismerek ilyet, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy le vannak fordítva, és akkor nyilván oda jutottunk, hogy ha magyarul elérhetetlen, akkor az mennyit segít mondjuk egy...
Hát igen, igen. Mondjuk én tudom, hogy te fordító vagy igazából, ezeket a könyveket kéne lefordítani. Kéne, hogy kapjál rá megrendelést, és akkor gondolom örömmel fordítanád, ugye?
Abszolút örömmel fordítanám, igen, mert hogy tényleg fontosnak tartom a reprezentációt. Egyébként az Egyesületben felismerült az, hogy lefordítanánk egy aszex non-fiction-t. Van most már elég sok aszexualitásról szóló könyv, viszont erre egyrészt pénzt találni, időt találni, úgyhogy lehet, hogy egyszerűbb megírnunk nekünk azt a könyvet magyarul, mint lefordítani valamit.
Hát ez nagyon szuper lenne egyébként, de nyilván egy fordított anyag is, és egyébként az is nagyon jó, hogy mondtál már itt sorozatokat, amiket érdemes nézni annak, aki mondjuk csak ismerkedik a témával, vagy mindenképpen szeretne olyan filmet, sorozatot látni, amiben aszexuális karakterekkel találkozhat. Végezetül én felhívnám a figyelmet a hallgatóknak arra, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy néhány nap múlva, április 15-én van az aszex felvonás. Mennyire izgulsz egyébként, Viki?
Hú, 10-es skálán 17-es.
Hú, de jó. De azért ez egy ilyen pozitív izgalom, nem?
Abszolút pozitív izgalom, de szerintem ez nem csak Magyarország első aszex felvonulása, hanem kb. A földbolygó első aszex felvonulása.
Nem néztem utána, nincsenek aszex felvonulások máshol?
Én rengeteget googliztam, és nem találtam semmit, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek, és be kell, hogy valljam, van egy nemzetközi aszex Discord, ahol még egyszerűen nem volt időm ezt bejelenteni, meg megkérdezni. Uh-huh. Szóval, hogy szerintem ez nem csak Magyarország, hanem az egész földbolygó első aszex felvonulása.
Ez nagyon menő, de egyébként úgy is menő, hogy ha csak Magyarország első a szex felvonulása, én nagyon várom már, úgyhogy hallgatók, nyissátok ki a naptáratokat, április 15-e szombat, ugye szombatra esik, igen, és akkor találkozunk. Nagyon köszi a beszélgetést, én is nagyon sokat tanultam belőle, és remélem, hogy a hallgatók is, hogyha bármi kérdésetek van, akkor kommentekben tegyétek fel, és Vikinek el fogjuk juttatni, és reméljük, hogy Viki azokra is még szívesen válaszolsz majd.
Nagyon szívesen.
Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttél nektek, meg nagyon szépen köszi, hogy végighallgattátok az adást. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, és most csak annyit árulok el, hogy a művészet témájában fogunk mozogni. Köszi szépen, sziasztok!
Sziasztok!